A Várnegyedben és a pesti belvárosban a legjobb élni Magyarországon, ez derül ki az Otthoncentrum rangsorából. Az ingatlan közvetítő cég elemzési vezetője azt mondja, hogy a 20 ezer főnél népesebb városokat rangsorolták, 5 objektív paraméter alapján a helyezések többségében tükröződik az adott településen uralkodó ingatlan piaci árszint is, tette hozzá Sokitót Gábor. Lakatos László interjúja következik.
Idén is elkészítette az Otthoncentrum nemzetközi szakmai trendekhez igazodva a saját élhetőségi rangsorát, és itt igen érdekes adatok jöttek ki, nem biztos, hogy mindenki szerint ez az élhetőség, úgyhogy ezzel is kezdeném, hogy mi alapján dőlt az el itt ebben a rangsorban, hogy élhetőbb egy városrész vagy egy város, mint a többi.
Hát egyrészt kezdjük azzal, hogy a halmazt azért szűkítettük, tehát nem az összes településre terjedt ki ez az elemzés, hanem csak a 20 ezer főnél népesebb városok szerepelnek benne. Tehát ez rögtön ad egyfajta szűkítést. 5 mutatót vizsgáltunk, ezek alapvetően egészségügy, oktatás, tulajdonképpen társadalmi mutató is van benne, és a költözéseknek az irányát, tehát a belföldi vándorlásban elért úgymond eredményt vettük alapul. Tulajdonképpen a munkahelyek, tehát a munkanélküliség, illetve az ingázás szerepel még ebben, ilyen kompozitként. És a lényege az a vizsgálatnak, hogy az összes 20 ezer főnél népesebb várost úgy listázzuk, hogy ezen mutatókból megnézzük, hogy hol van a maximum. Tehát hol volt a legnagyobb mondjuk odavándorlás. És ehhez képes százalékos arányba összemérjük a többit. Tehát minden egyes ilyen lába ennek a mérésnek az egy ilyen rangsort hoz, és utána ezeket a százalékokat átlagoljuk.
Van-e bármilyen olyan mutató, ami mondjuk súlyozottan szerepel, vagy súlyosabban szerepel?
Nincsen, nem. Tehát ezeket teljesen egyszerűen egymás mellé állítjuk. Mivel itt mindig a maximumhoz van mérve, azért ez eléggé széthúzza a mezőnyt, hiszen azért lehet érzékelni, hogy mondjuk Ószthoz képest a 12. kerület azért sok mindenben nagyon nagy távolságra van egymástól. Ami érdekes, hogy az elmúlt évekhez képest az élmezőnyben nem nagyon volt változás, ugyanúgy a leszakadó mezőnyben sem, viszont a középmezőnyben nagyon erősen összetorlódtak ezek az átlagértékek, tehát az azt jelenti, hogy kicsik a különbségek, tehát nagyon sok átlagos város van ebben a rangsorban, ami nyilván ez a néhány statisztikai adat által tükröz egyfajta objektíven mérhető életminőséget, ezekben eléggé kiegyenlítetté vált a mezőny, és tulajdonképpen ez volt számunkra most idén inkább az érdekes.
Általában van valami célja minden szervezetnek egy-egy ilyen felméréssel. Az Otthoncentrumnak mi volt a célja ezzel az élhetőségi rangsor felméréssel?
Igazából az egészet azért indítottuk, mert megnéztünk egy csomó külföldi példát, és azt láttuk, hogy vannak mondjuk a gazdaságkutató cégek, akik elsősorban a gazdaság dinamikájához próbálják igazítani, hogy miért emelkedik ki bizonyos városoknak a teljesítménye más városokéhoz. Vannak azok a munkaerőpiaci tanácsadó cégek, akik kifejezetten azért készítenek ilyen tanulmányokat, hogy meg tudják mondani egy cégnek, hogyha indít egy új vállalkozást, vagy egy lányvállalatot, nem tudom én, Szingapurban, akkor tudja azt, hogy a Londonból vagy Berlinből oda telepített vezető munkavállalói mire számíthatnak, ott milyen költségekkel, tehát milyen kompenzációt kell majd biztosítani azért, hogy örömmel menjen mondjuk egy müncheni, nem tudom, részlegvezető egy távoli országba, egy távoli városba. Tehát ezeknél a listáknál mindegyiknél érződik, hogy van egy szempontrendszer. Mi ingatlan közvetítőként abban vagyunk érdekeltek, hogy vizsgáljuk az árakat, és az áraknak van egy területi különbsége, és emögött természetesen sokszor nézzük a gazdasági alapokat, és azért ebben a kis életminőség kataszterünkben is azért benne van indirekt módon a munkahelyeknek a lehetősége, a munkanélküliség, ingázás kérdéskör, de azért megpróbáltuk megérteni, hogy miért van ez a különbség, hogy az egyik kisvárosban ennyi a négyzetméter ár, a másik budapesti kerületben meg annyi. És ami nagyon érdekes, hogy a csúcson egyértelműen visszaigazolódik, sőt, hogyha az árakból is képezünk egy ilyen ranglistát, és azt belekeverjük ebbe, tehát akkor már 5 plusz 1 tényezőt mérünk, akkor azt lehet látni, hogy bizony még jobban ráerősödnek. Tehát azok a kerületek, amelyek egyébként ezekben az alapmutatókban jól szerepelnek, azok még az árral is megerősítve még jobban előrelépnek a rangsorban. Tehát ez mutatja, hogy valamilyen szinten legalábbis a jó kerületeknél, ahol ez az életminőségi rangsor kedvező értéket mutat, ott bizony az árak is magasabbak, mint a rangsorban hátrább szereplőknél.
Akkor viszont ezen a ponton nézzük meg, hogy hogyan alakult ez a rangsor. Gondolom Budapest vezeti minden szempontból a rangsort, hiszen itt azért a általad felsorolt mutatók elég jók.
Igen.
És ezen belül lehet azt mondani, hogy a legdrágább kerületek mentek az élre?
Tulajdonképpen így van, hogyha minden kerületet önálló egységként kezelünk, és úgy rakjuk sorba ezekkel a városokkal együtt, akkor egyértelmű, hogy abszolút dominál Budapest. Az első és az ötödik kerület végzett a csúcson, és ez elég jól tükrözi a jelenlegi ármozgásokat is. Itt a használt egyébként a hagyományos téglaépítésű társasházi lakások átlagos négyzetméter árát néztük. Szintén dobogós még a hatodik kerület, és aztán ugye a belső kerületek jönnek még, illetve a budai oldalon ugye a 12. kerület és a második kerület is elég jól szerepel. Ebben a sorban a vidék az Egerrel, Veresegyházzal, Veszprémmel képviselteti magát. Ha viszont Budapestbe bekeverem a külső kerületeket is, akkor Budapest már nincs az első helyen, hanem Eger van az első helyen, Szentendre a második, Veszprém a harmadik, Gödöllő a negyedik, Veresegyház az ötödik, és Budapest csak a hatodik. Tehát Budapesten belül nagyon nagy differencia van, mert a belső kerületek és a budai kerületeknek a többsége az az első tízben van benne, és gyakorlatilag még a harmadik kerület is viszonylag elő szerepel ebben a rangsorban, de hogyha megyünk kifele, akkor azt látjuk, hogy nem tudom én, a negyedik kerület Újpest, az Szekszárddal és Göddel van körülbelül egy magasságban, vagy ha megyek még lefele, akkor a 20. kerület az Kecskemét és 60 között van, vagy a 15. kerület az meg Vecséssel vetekszik, illetve Vecséstől éppen egy egységgel lejjebb van, és így tovább.
És egyébként, hogyha a négyzetméter árakat nézed, és ugye az világos, hogy itt nagyon komoly korreláció van a rangsor és a négyzetméter árak között, ez egyébként ebben a sorban is megmutatkozik? Tehát mondjuk Vecsés és az általad említett budapesti kerület, az körülbelül ugyanazon a négyzetméter áron megy az ingatlan piacon is?
Az a helyzet, hogy a külső pesti kerületek és az agglomerációs települések között van egy árlejtő. Tehát ilyen értelemben ez egy izgalmas kérdés, mert itt lehet tetten érni azt, hogy adott esetben ezek az általunk legalábbis objektívnek tekintett statisztikai mutatószámok, amelyek a kerületet pozícionálják, azok nem feltétlenül magasabbak, annak ellenére, hogy az ár az magasabb. És ez egy nagyon érdekes kérdés, hiszen hogyha én kiköltözöm Budapest határába, tehát a város határon kívülre, akkor például az oktatási intézmények terén nagy valószínűséggel, mondjuk a gimnáziumokat, ha nézem, biztos, hogy a gyerekem, nem biztos, de nagy valószínűséggel a budapesti kínálatból fog választani, vagy legalábbis megvan a lehetőségem, hogy abból válasszak. Tehát azt gondolom, hogy itt egy érdekes jelenséggel állunk szembe, hogy életminőség szempontjából, és ez nagyon függ egyébként az életmódtól is, hogyha valaki eleve ingázik a munkahelye miatt a városba, tehát tulajdonképpen a városi szolgáltatásokat, városi intézményeket, egészségügyi ellátást, egyebeket vesszük igénybe, miközben azért egy kertvárosi környezetben élünk. És itt jön érdekes módon ez be, hogy igazándiból egy olcsóbb lakó negyedben lehet, hogy nem közvetlenül a közelben vannak meg ezek az életminőség mutatóban most vizsgált tényezők, de igazándiból azt látjuk, hogy az ár az azt mutatja, hogy az emberek mégiscsak szeretnek oda menni, illetve megkeresik a saját életmódjuknak megfelelő optimális lehetőséget. Tehát, hogyha ezt most nem úgy vizsgálnánk, hogy ilyen objektív mutatókat, tehát egy független statisztikai adatszolgáltatásból veszünk, hanem egyénekhez oda megyünk és megkérdezzük, hogy számára miért jó ott lakni, akkor valószínűleg egészen más képet kapunk, és ezeknél a helyzeteknél, ahol az ár szerinti rangsor és ezen öt statisztikai mutató átlagaként kiszámolt élhetőségi rangsor nem mozog együtt, ott valószínűleg azért az egyéni értékválasztások és az életmód sokkal inkább befolyásoló, és az, hogy a város közelsége az igazándiból ezeknek a külső területeknek is egy lehetőséget ad.
Igen, és hát ugye, amit már itt jeleztem, csak nem konkrétan, hogy azért önmagában az, hogy valaki zöldben lakik, kisebb forgalmú utcában lakik, és ki tud ülni a saját kertjébe, ezek meg olyan élhetőségi mutatók, amelyek nem figyelembe vehetők egy városi rangsornál.
Így van, és hát nyilván másfajta vizsgálatra lenne szükség. Mi most egy viszonylag egyszerű dolgot néztünk meg, hiszen a mi célunk az elsősorban az volt, hogy értsük meg az árak és az ezek között az egyéb intézményes mutatók közötti különbséget, és azt láttuk, hogy nagyjából a lista egészében azért van egy erős összefüggés, egy-két ilyen határhelyzet van, amit az magyaráz, hogy tulajdonképpen a városnak a közelsége ezeket az intézményeket elérhetővé teszi azoknak is, akik konkrétan nem abban a kerületben laknak, ahol ezek a szolgáltatások rendelkezésre állnak, vagy iskolák, hanem mondjuk a szomszédos településen, vagy két faluval arrébb.